A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek, gazdagon és minden bölcsességben. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, énekeljünk fennállva 24. Zsoltárunknak az első versét énekeljük el. Az Úr bír ez egész földdel. Leülve dicsérjük tovább a mi Urunkat, testvéreim, énekeljünk a reformáció énekét, énekeljük együtt 390. dicséretünknek mind a négy versét, ami így kezdődik, erős vár a mi Istenünk.
Jó vagy velünk, és a
A mi segítségünk jöjjön a Teremtő Istentől, aki fenntart és bölcsen igazgatja a világot, és benne az ember életét, a miénket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek ígéjét, amint az az első Timóteushoz írott levélből megszólít benneteket, az elsőtől a 11. versig. Hallgassuk figyelmes szívvel.
Isten igéje tehát a következőképpen szól, Pál apostol Timóteushoz írt első levele, első rész, 3-11. Terjedő vers. Amiképpen Macedóniában menetelemkor kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt, se mesékkel és vége hossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Némelyektől némelyek eltévejedvén hiába való beszédre hajlottak. Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik sem, amiket beszélnek, sem, amiket erősítgetnek. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya és anyagyilkosokért, emberölőkért, paráznákért, férfi fertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és ami egyéb csak az egészséges tudománnyal ellenkezik. A boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint, mely reám bízatott.
Isten tegye áldássá az ő igéjét, mi bennünk, gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket, imádságban válaszoljunk az ő szavára. Mindenható örökkévaló Istenünk, előtted állunk, és hálával és nagy szeretettel szólítunk téged, aki minden vagy mindenekben, aki leleplezed a szívünk szándékát, aki meglátod az életünket, az alázatunkat, az igaz, tiszta szívünket, és megerősítesz bennünket az elhívásban, abban, hogy te néven szólítod a te gyermekeidet. Urunk Istenünk, lásd meg, hogy most is szívünknek teljes szándékával érkeztünk a mai Isten tiszteletre, és lásd meg bennünk az odaszánást, az előtted állás tisztaságát. Éppen ezért kérjük, Urunk Istenünk, hogy erősíts bennünket az ige tiszta, szép és tartalmas üzenetével. Erősíts bennünk, hogy a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és hitből fakadó szeretet állja meg az életünket. Ez legyen mindennek az alapja, ebből induljon ki az élet, és legfőképpen abból a szentségből, hogy te emberré lettél, és a te emberségedben bennünket is hordoztál. Így kérjük, örökkévaló Isten, hogy tekints erre a gyülekezetre, áld meg valamennyiünk életét, áld meg az igére figyelés ajándékát, hogy megerősödve, lélekben és hitből fakadó szeretetben együtt tudjunk imádkozni, igent mondani, és az úrvacsora szent asztalában közösségben lenni veled. Amen. Testvéreket kérem, foglaljatok helyet, és a gyerekeket pedig kérem, hogy gyertek ki. Na, úgy látom, hogy itt van mindenki, hallotok? Igyekszem belebeszélni a mikrofonba. Tehát az első kérdés az, hogy nagy szeretettel, örömmel látom, hogy sokan vagytok, és mondjunk együtt egy áldás békességet. Áldás, békesség. Tehát, amikor a szüleitekkel együtt vagytok, akkor egész biztos, hogy előfordul, hogy valaki, mármint gyerek, engedetlen, nem azt teszi, amit az anyu vagy az apu mond neki. És bizony, amikor az anyunak vagy az apunak nem tetszik, ahogyan mi viselkedünk, akkor az szóvá teszi. Tehát most én arról beszélek, hogy bármennyire igyekszik egy kicsi gyermek, mégis előfordul, hogy hibázunk. De hogy képzeljétek el, nem csak a gyerekekkel történik ilyen, hanem ez bizony a felnőttekkel is gyakran megesik, hogy nagyon szeretnénk valamit jól csinálni, és mégsem úgy sikerül valami. Honnan tudjuk, hogy nem jól viselkedtünk? Talán nektek könnyebb dolgotok van, mert anya vagy apa egészen biztosan szól, hogy ezt most nem így kellett volna tenni. De van egy jó hírem, hogy Isten is szól. Viszont ahhoz, hogy az Isten szavát meghalljuk, ahhoz két dolog szükséges. Az egyik az, hogy a kis szívünkben, itt, nagy szeretettel gondolunk imádságban Istenre, és a másik, hogy mindig igazat mondjunk Istennek. Bármiről legyen szó, még ha hibáztunk akkor is, mindig igazat mondjunk együtt Istennek. Na hát ezt kívánom nektek, hogy nagy szeretettel igazat mondjatok Istennek, hogy így küldelek el benneteket most a tanításra. Köszönjünk el egymástól. Áldás, békesség! Testvéreket pedig kérem, hogy készüljünk az ige hirdetésnek. A 234. dicséretünknek az első és a második versét énekeljük, kérjük Isten áldott szent lelkét. Az a szent ége, testvéreim, amelyet Istennek lelke segítségül hívásával és várásával ma hirdetni kívánok, a fölolvasott igében van megírva, Pál apostol levele, első levél Timóteushoz, első részéből olvasom az igét, az 5. versből és a 11. versből, ami így szól hozzánk. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből, és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bízatott. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim! Elkezdjük olvasni a Timóteushoz írott levelet, és a legelején talán azt mondhatnám, hogy Timóteus egy szimpatikus bibliai alak. szimpatikus azért, mert lehet vele azonosulni. Több dolog is van, ami miatt lehet az egész karakterrel azonosulni. Először is azért, mert annyit tudunk róla, hogy ifjú volt. Hozzáteszem, hogy az ókorban ez a 30-as évei közepén járó ifjúság ifjúságnak számított, ma már egy kicsit másképpen értelmezzük, hiszen 40 éves korig tartott az ifjúkor, tehát itt azért bőven az ő fiatalságáról van szó. Éppen ebből fakad, hogy talán félénk is volt. Talán bátortalan volt bizonyos helyzetekben, mert még az élet tapasztalat, ahogy szokták ezt mondani, az még nem volt annyira súlyosan, erősen a háta mögött, ugye nem tudta megerősíteni. De azért is lehet vele talán azonosulni, mert egy következő gyenge pontot mutatok föl, beteges volt, ezt is tudjuk a Szentírásból. Gyomrával voltak problémái, egyszer az apostol azt mondja neki, hogy igyál bort, és éppen az egészség megőrzése miatt, tehát vigyázz a te gyenge egészségedre. Néhány dolgot itt felsoroltam, de talán a legerősebb, ami miatt mégis az apostol az ifjú tanítványnak ugye a üzenetet átadva, mi ezzel tudunk azonosulni, hogy fiatal, beteges, félénk, bátortalan, úgy foglalhatnám össze, hogy hamarabb jött a feladat Timóteus számára, mint ahogy ő azt elképzelte magának. És azt hiszem, hogy ezen a ponton valamennyien tudunk vele azonosulni. Mert hogy mindenki életében volt már olyan helyzet, hogy valami hamarabb jött, mint ahogy arra úgy éreztük volna, hogy alkalmasak vagyunk, felkészültünk volna. Vártunk valakire, vártunk valamire, hogy majd akkor, ha az megtörténik, az megerősít és jobb lesz. Nos, a levél azért íródik az ifjú apostolnak, mert ebben a kis félénk bátortalan magatartásban próbálja az erős hittel megerősödött gazdag apostol őt biztosan háttérben megtartani, megerősíteni, és éppen ezért ennek a levélnek az üzenete innentől kezdve már nem csak Timóteusé, hanem valamennyiünké. Minden keresztény embernek az üzenetét tolmácsolja ez a néhány gondolat, amit most felolvastunk együtt, és szeretnék veletek együtt végig gondolni, mert ez a szakasz arra a kérdésre ad választ, hogy mit tegyünk? Mit tegyünk a gyülekezeti szolgálatban, hogyan éljük a keresztény életet? És hogyha ezt a kérdést fölteszem, akkor ugye erre kellene válaszolni, és hadd kezdjem az igével, amit kiválasztottam. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből, és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. És mondhatnám azt, hogy ez ilyen egyszerű, hogy tulajdonképpen semmi mást nem kell tenni a gyülekezeti szolgálatban, mint tiszta szívvel, jó lelkiismerettel, képmutatás nélküli hitből szeretni kellene. És akkor hadd adjam meg a választ valamennyiünk helyett, hogy nem ez nem ennyire egyszerű. Legalábbis az elején semmi sem egyszerű. Legalábbis az elején minden olyan nehéz, olyan görcsös, mondhatnám azt, hogy kaotikus, és bizony időnek kell ahhoz eltelnie, hogy valami a helyére kerüljön, ma úgy szoktuk mondani, hogy letisztuljon. Hogy minden a nevén legyen nevezve. És valahonnan onnan kezdhetnénk ezt, hogy minden kaotikus az elején. Igen, minden kaotikus. Minden olyan bonyolultnak tűnik. A Biblia első lapjai a Teremtés könyvében Mózes arról ad hírt, hogy a föld még kietlen, Kietlen és puszta volt, de már Istennek lelke lebegett fölötte. Kietlen volt. A kietlenség az tulajdonképpen a rendezetlenséget is jelenti. Tehát még a leges-leges legelején, mielőtt a teremtés meg nem kezdődne, Isten lelke ott van a vizek felett, és ez a lélek ebből a rendezetlenségből egy mondattal legyen, rendet tesz, letisztul, és mindent jónak teremt meg az Isten az ember javára. Vagyis a lélek cselekedni kezd. De ahhoz, hogy eljussunk ebből a bonyolult, ha mondhatom ezt, bonyolult helyzetből a letisztultságig, ami a mostani igénkben a képmutatás nélküli hitből fakadó szeretetig, ehhez bizony bele kell helyezkednünk az igének a kontextusába. Mit is mond? Miért is mondja ezt? Pál apostol Efézusban a második missziói úton érkezik meg, és gyülekezetet alapít. És amikor megalapítja a gyülekezetet, az ő hitvallása, igehirdetése és személyes szolgálatának következtében, ugye néhány őrállót kiválaszt maga mellé, és rájuk bízza a gyülekezetet, majd pedig kiválasztja Timóteust, hogy te legyél ennek a kis gyülekezetnek a vezetője, és ő maga pedig tovább megy Macedóniába, és tovább hirdeti az igét, az evangéliumot, ugye prédikál, de rábízza valakire, az ifjúra az ige szolgálatát. És mikor ő elmegy, akkor jönnek mások. Jönnek mások, mindenféle emberek. És elkezdik az ige tisztaságát teljesen megdönteni, és valamiféle emberi polémiát, mondhatnám azt, hogy okoskodást kezdenek behozni az ige mellé. És egy vita alakul ki ebben a közösségben. Egy vita alakul ki a közösségben, mégpedig annak a vitája, hogy ki tartozik a körön belül. Ki az, aki a körön belül van, és ki az, aki a körön kívül van már. Ki az, aki közelebb van a szabadsághoz, az igazsághoz, és ki az, aki ettől az igazságtól már eltávolodott, és valami torz dolgot ad. Vagyis elkezdődik egy vita az efézusi közösségben. A beleszületett, törvényt kapott izraeli nép és a másik csoport között. Csak hogy nem ennyire egyszerű ugye a helyzet, hanem egy még bonyolultabb, a törvényt kapott izraeli nép aztán tévtanításokkal, tévtanítók révén, emberi polémiákkal, nemzetség táblázatokkal és mindenféle allegórikus mesékkel próbálják az elsőbséget, a kiválasztást és a törvénynek a tiszteletét túlhangsúlyozni. És a vita itt van. És a vita, parázs vita alakul ki a közösségben, mert elkezdenek a törvényről értelmetlenül vitázni, nem azt tanítják, amit Istentől kapnak, hanem az egymás ismereteit akarják meg szembenállítani egymással, és közben túlhangsúlyozzák a kiválasztottságot. És ott a másik csoport, a Krisztust követők csoportja, akik Pál apostoltól kapták az evangéliumot, akik az apostol tiszta élő hitében táplálkoztak, akik Timóteusnak, az ifjúnak a mély hitében erősödnek, és a kettő között látjuk a feszültséget. És amikor ez a feszültség egyre erősebb és élesebb, akkor hangzik, ugye írja az apostol az útmutatást, mert megosztottság van. Mert megosztottság van, mert mindenhol, ahol emberi okoskodás lép be az Isten tiszta élő igéje helyett, ott megosztottság van, mert ott alá és fölé rendeltség kezd kialakulni az emberi csoportok között. És bizony ebben a helyzetben, ebben a konkrét helyzetben kell egy bizonyos idő, hogy ebből a megosztottságból, ebből a vitából aztán békesség legyen, és ebben a békességben egy ponton az odáig vezető pontig, tehát amíg a békességig eljutnak, meg kellett állni. Mert ez ma is így van, hogyha valahol megosztottság van, vagy nézetkülönbség van, akkor van egy pont, amikor meg kell állni. Meg kell állni, és el kell kezdeni néven nevezni a dolgokat. És amikor néven nevezzük a dolgokat, akkor az konkrét. Mert ott nem lehet mindent mindennel összemosni. Mert akkor a néven nevezés az nem jelent mást, mint a Krisztusra mutatást. Istent ki kell jelenteni a maga helyén. És akkor, amikor az Istent a maga helyén kijelentjük, akkor bármilyen vitáspont legyen gyülekezetben, vagy az élet egyéb más területén, akkor a vitából békesség lesz. A megosztottságból erő. Megszelídülnek az emberi indulatok. Ehhez Krisztus kell, meg kell állni. Ahhoz a Krisztushoz, ahhoz az Isten fiúhoz kell eljutni, aki azt mondja saját magáról, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényeket, hanem éppen azért jött, hogy betöltse azokat. Mert hogy ő az, akin keresztül, akinek a személyén keresztül a törvény az élet lesz. Nem valami merev, megcsontosodott, külső, láthatatlan és mégis valóságos emberi akaratot szétfeszítő tabu, hanem egy élhető, megélhető valóság, élet. Mert hogy Krisztus nem hozott semmi többet, mint amit már addig is tudtunk erkölcsi értelemben. Nem tett az erkölcsi szabályokhoz hozzá, hosszan hallottuk a lekcióban, hogy a törvény mire adatott. Az erkölcs, az emberi erkölcs megtartására. És a törvény éppen ezért jó. És a törvényre szükség is van. A törvényre azért van szükség, mert az emberi életet bizonyos keretek közé, szabályok közé rendezetten be kell alakítani. Isten adta ehhez a törvényt, és az jó. És aztán, amikor Jézus megjelent, és a hegyi beszédben kijelentette az ő saját törvényét, akkor nem tett hozzá. Egy dolgot tett, azt mondta, kezdjük a legelején. A törvény jó, de az irány az nem mindegy. Ki az első? Mert ha az Isten a legelső, ha az Isten az életünk uralmában a legelső, akkor minden abból fakadóan következményképpen már Istentől van. Legalábbis ő rámutat. A törvény tehát értünk van, értetek van, hogy ne éljünk sem Istennel, de legfőképpen egymással szemben igazságtalan és kizsákmányoló életet. Hogy ne legyünk egymásnak ellensége. De ahhoz, hogy ezek a szabályok, ez a jó rend, amit kaptunk Istentől, amit a Sínai hegyen Mózesnek kijelentett, és ami az életnek ma is a rendje és a szabályai, ahhoz, hogy ez élet legyen, hogy ez benne legyen a létezésben, hogy ez belülről minket motiváljon, ahhoz kell a középen való megállás. Megállni, néven nevezni, Isten felé mutatni Krisztusban. Mert minden, kedves testvéreim, ami nem Krisztustól van, ami nem az Isten akaratából van, az megoszt. Az megoszt, és tegyük hozzá, hogy bizonyos értelemben a megcsontosodott külső szabályok, amiben nincs élet, ami tőlem idegen, az vonzó is. Mert az tabu. A fiatalok, az ifjak, a tizenévesek leginkább ezeket a tabukat feszegetik. Hol vannak a határok? Meddig lehet elmenni? Mert ilyen az ember. Hogy minden, ami nem belülről jön, hanem csak kívülről nézek egy életidegen dologként rá, az vonz. Testvérek, ennek a tabuknak a feszegetése történik a tékozló fiú történetében. Egy fiatal, aki az akkori társadalmi szabályoknak teljesen ellentmondva az apja életében elkéri az örökséget. Ez akkor egy nagyon ítéletes dolognak tűnt. Az apja odaadja. Tessék, csináld! Élj vele! A történetet ismerjük. Élt vele, de nem mindegy, hogy hogy élt vele. Egészen odáig élt vele, hogy eltékozolta, semmivé lett. És mikor semmivé lett a fellázott szabályokkal szemben, aztán mégis semmivé lett ez az ifjú, akkor ott azon a ponton, abban a mélységben, amire emlékeztek, hogy a disznó vájújánál kívánva az ételt, megáll azon a ponton, és kimondja azt, amit ekkor ki kell mondani. Atyám, vétkeztem. És azonnal rend lesz. És azonnal a szabály már nem valami kívülről feszegethető, borzasztóan csábító tabu, hanem a szabály már benne van az életében. Az övé, a sajátja, mert mindent odaad Istennek. Atyám, bocsáss meg, mert a szabályt megszegtem. És amikor ezt kimondja, ez a történet még nem fejeződik be. Mert ez a történet tovább megy, és ez a történet eljut odáig, hogy ez a fiú hazamegy a Krisztus szeretetébe. A mindent megbocsátani tudó, mindent elfogadó, tiszta szívből, jó lelkiismeretből, és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretetbe. Hazamegy ide. És bár hibázott, de új életet kap. Testvérek, mindegy, hogy honnan jöttünk. Mindegy, hogy beleszülettünk-e a hagyományokba, hogy ezt a nagymamánktól vagy az édesanyánktól tanultuk, hogy kell itt a templomban egyáltalán viselkedni, összekulcsolni a kezünket, hogy halljuk-e az énekeket, úgy igazán, teljes szívünkből erős vár a mi Istenünk. Vagy egészen egyszerűen jöttünk, mert az a teljes vágy megvolt bennünk, hogy ma, itt, ebben a közösségben találkozzunk. Mindegy. Nincs jelentősége, hogy valaki ebbe beleszületett, belülről, vagy az utcáról jött be, kívülről keresi ezt a megtaláltatást. De annak van jelentősége, hogy itt és most, ti velem együtt, átéljétek azt, amit a tékozló fiú átélt, akiről azt mondja az írás, hogy elveszett, de megtaláltatott. Megtaláltatott. Nem nagyon szoktunk ma már így beszélni, ez a régies magyar kifejezés. Megtalált, szenvedő szerkezet megtaláltatott. Valaki megtalált. Rajtam kívül állóként én idejöttem, és semmit nem tettem, és mégis amikor ideértem, akkor valaki megtalált, és mostantól valakié vagyok. Valakié vagyok. Nem a magamé. Nem a saját önző életemé, hanem a Krisztusé vagyok. És hogyha ezt most átéljük együtt, hogy mi most megtaláltattunk, mi együtt valakié vagyunk, akkor onnantól kezdve már azok a törvények, amit Mózes adott, azok nem valami merev, csontos, életidegen szabályok, hanem a mi közös szabályaink, a mi közös életünknek a normatívája, ami egészen közel visz bennünket együtt a Krisztushoz. Ahhoz a Krisztushoz, aki azt a parancsolatot adja, hogy tiszta szívből, jó lelkiismeretből, és képmutatás nélküli hitből szeressünk. Testvéreim, ha ide eljutunk, akkor nem csak Isten ismeretünk lesz, hogy Krisztust megismerjük, persze lesz, de ami legalább annyira fontos, elkezdünk igazat beszélni. És ez nagyon fontos. Igazat mondjunk. Úgy, ahogy az első keresztények a lélek kitöltekezésében teljes szívvel dicsérték az Istent, mert tele volt a szívük vele. Na, ez az igazság. Ez a parancs, ez az Isten tisztelet, testvérek, hogy teljes szívből, képmutatás nélküli szeretettel igazat mondjunk, dicsérjük a mi Urunkat, Istenünket. Amen. Testvérek, válaszoljunk Istenek igéjére 234. dicséretünknek a 3. és a 4. versét énekeljük.
amint hirdettük, láthatjátok is, megterítettük az Úr szent asztalát, így akik részesedtünk az ige hirdetett áldásában, vegyük majd látható igénk áldását is, az örökké való hív minket. Íme, ugye az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja hangomat, kinyitja az ajtót, bemegyek ő hozzá, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adják ezt az evangéliumok, mégis legbővebben Pál apostol korintusbeli gyülekezethez írt első levelének 11. részében, a 23. verssel kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte és ezt mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsoráltak, vette a poharat is, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen, vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Így, ahogy hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, vizsgáljuk meg magunkat, és forduljunk Istenhez bűnbánó szívvel. Mindenható Istenünk, annyi nehézséggel találkozunk, és olyan ritkán, és nem mindig fordulunk hozzád, Istenünk. Köszönjük, hogy imádságainkban, kapcsolatban lehetünk veled, de mégis a szüntelen való imádságban bizony vannak mulasztásaink, vannak kérdéseink, kétkedéseink, és Istenünk, sokszor nem halljuk meg, nem a te válaszodat, nem hallgatunk meg téged. Urunk, add, hogy őszintén tudjuk mondani, legyen meg a te akaratod. Szeretnénk, hogyha a te országod minél teljesebben jönne el a mi akaratunk, a mi kívánságaink, a mi indulataink által is. Istenünk, adj erőt, legyél a pajzsunk, amikor a kísértésekkel találkozunk. Add, hogy ne szomorítsunk meg téged. Bocsáss meg, Urunk, hogy ezt sokszor megtettük. Vágyainkkal, hiúságainkkal, önzéseinkkel. Istenünk, így fordulunk hozzád, hogy ne a bűnös szívünkre tekints, hanem kegyelmes fiad áldozatára, amelyet szeretnénk teljes szívvel elfogadni. Szeretnénk, Istenünk, a te szövetségedet megerősíteni. Köszönjük, hogy te megerősíted velünk a szövetségedet. Bár sokszor mi ezt nem tartjuk be, de mégis, Istenünk, te ennek ellenére betartod. Ha hűtlenek vagyunk, te hű maradsz, mert magadat meg nem tagadhatod. Így imádkozunk hozzád, Istenünk, együtt a gyülekezettel, hogy könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett testvéreim, bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, kedves testvéreim, hitetekben nem kételkedem, ám gyülekezetünk és egyházunk rendtartása szerint a következő kérdéseket intézem felétek, melyekre bűnbánattal és hitvallással hangos szóval feleljünk a következőképpen. Hiszitek-e, kedves testvéreim, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e másodszor, hogy e szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Végezetül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Szeretett testvéreim, én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiának érdeméért. Amen. Amen. Jöjjetek imáron, minden kész, a gyülekezet helyet foglalva a 425. dicsérettel kezdődően énekelj 425. dicséret 4 verszakát, utána 440. dicséretet, majd a 459-et. Szeretném hirdetni a kedves testvéreknek szokásunkhoz híven, hogy 3 lelkipásztor van, egy a kenyérnél, és 2 pedig a bornál, tehát összesen ugye 4 ember jöjjön majd a bor vételéhez. Köszönöm. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, mártírjaink, és Istennek kegyelméből most így élhetünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek önmagatokban. Az efézusi levél alapján hallgassuk az intést, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek föl az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek, aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Amen. Most válaszoljunk az ige szavára és a sákramentumra, és imádkozzunk.
Hálásak vagyunk, Urunk, hogy részeltetsz bennünket abban a nagy kegyelemben, hogy a te szent fiaddal lelkéképpen tudunk találkozni, és a néven szólítás, a megtaláltatás íme az úrvacsorában valóság. Köszönjük ezt neked, Urunk, teljes szívünkből, minden erőnkből is, minden lélekkel hirdetjük, hogy te vagy a mindenek felett való igazság, aki eltörlöd a világnak bűnét, és bennünket új életre szülsz. Urunk Istenünk, ennek a újjászülető kegyelemnek az örömét hozzuk most a szívünkbe eléd, és kérjük, így vezess bennünket a mindennapokba, a hétköznapok világába, hogy elvégezzük a ránk bízott feladatot, megértsük, megéljük a nagyságot. És közben imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik a te nevedről vallást tesznek, imádkozunk a Krisztus hívő keresztényekért, különösképpen is a reformáció ünnepében a megújulást újra és újra imádkozó és megerősítő szeretetben, a kendőzetlen, képmutatás nélküli szeretetben való egységet kovácsoló akaratért. Imádkozunk a gyülekezet közösségéért, imádkozunk az elmúlásban mindazokért, akiknek halottjuk van, hogy a gyász, az emlékezés, a benned való megnyugvás üzenetét hordozza. Imádkozunk, Urunk, a betegeinkért. A betegekért, akik testi-lelki kínokat szenvednek, akik a te igent mondásodra, megtaláltatottságodra vágynak, hogy felépüljenek, és különösképpen forró szívvel imádkozunk a gyülekezet lelkipásztoráért. Te adj felépülést, gyógyulást és megerősödést számára. Így szólítunk, Urunk, hálatelt és mégis meggazdagodott, reményteljes szívvel, Urunk. Légy az életünk ura, vezetője, megtartója, és az áldás hordozója. Amen. Mondjuk el, testvéreim, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, kérlek benneteket, foglaljatok helyet, és hallgassátok meg a hirdetéseket. Állandó alkalmainkat hirdetem. Isten tiszteletet itt a templomban 10 órakor fogunk vasárnap tartani. Hétfőn énekkar 18 órakor, kedden babamamakör 9:30, délután 6 órakor bibliaóra, és azt követően presbiteri gyűlés. Szerdán bibliaóra reggel 10 órakor, 18 órakor ige körüli alkalom, csütörtökön 8 órakor bibliaórát tartunk. És hirdetem most már a konfirmandusoknak, hogy jöjjenek, ugyanis előkészítő óra lesz pénteken 3:30 az egyes csoportnak, tehát a kis konfisoknak, és 16:30 pedig a nagyoknak. Szeretettel várunk mindenkit. És szombaton 18 órakor mini ifi is lesz majd. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai napon Hörömpölyi Csaba testvérünk olvasta fel az igét, akinek a szolgálatot ezúton is köszönöm szépen. És most Vandát kérem, hogy hirdessem.
Áldás békesség! Szeretném megköszönni először is a gyülekezetnek a hihetetlen aktivitását, ugyanis 3 hete hirdetem, hogy az adventi gyerekműsorra gyűjtünk kötött téglalapokat, és a mai napon összegyűlt a kellő mennyiség, úgyhogy én nagyon hálás vagyok az egész gyülekezetnek, hogy ilyen gyorsan 80 darab téglalapot össze tudtunk kötni. Azért még arra bátorítok mindenkit, hogy akinek van otthon, az hozza el, mert szeretnénk plusz darabokat csinálni, tehát aki elkezdte, vagy van félbe maradott, az nyugodtan hozza el a jövő hétre, vagy a lelkészi hivatalba, a nevemre le lehet adni, és akkor elkészülnek ezek az ajándékok a gyermekek számára. Emellett azt is szeretném hirdetni, hogy november 19-én, ez egy csütörtök délelőtti nap, fogjuk ezeket a hóembereket elkészíteni, tehát a kockák már megvannak hozzá, ebből fogunk hóembereket készíteni, tehát mindenkit, aki ráér szívesen, eljönne, jól bánik a tűvel, a horgolótűvel, azokat várjuk ezekre az alkalmakra. A kiáratnál fogok osztani róla szórólapot is, ezen rajta van, hogy mi az, amiket lehet hozni. Aki nem ér rá, de szívesen hozzájárulna, az is kérjen tőlem szórólapot, mert le lehet adni mindenféléket, ami van otthon, és nekünk meg szükséges lesz a hóemberek elkészítéséhez. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a lelkesedését és aktivitását, és akkor Csengének adom át a szót.
Egyszer azt mondta nekünk az istentiszteleti liturgiát oktató tanárunk a teológián, hogy a hirdetések arra valók, hogy a gyülekezet megismeri, hogy lehet a hétköznapokban megélni a közösséget. Úgyhogy ennek a fényében szeretném hirdetni most az ifjúsági alkalmakat, amik a gyülekezetünkben vannak. Ugye elhangzott már, hogy mini ifi, tehát a legkisebb ifi elindult szombatonként 6-kor, és van egy középső ifi, ami ifi manusok névre, vagy arany ifjúság névre hallgat, ez vasárnap 5-től van, minden héten, és van egy vita ifink is, ami pedig a 20 év fölötti fiúkat takarja, mert kezdett egy kicsit férfiasodni ez a kör, és ez is vasárnaponként 5-től van. Ezt azért hirdetem, mert azok a kamaszok, vagy idősebb, ifjabb emberek, akik még szeretnének közösségekhez csatlakozni, csatlakozhatnak. Tehát 16-17-18 év körüli ifjúság jöhet az ifimanusok ifjúsági csoportba, lehet jelentkezni nálam akár Facebookon is, meg itt a gyülekezeten belül is, és ugye az idősebbek a vita ifibe, a legkisebbek pedig a Szászlajos által mini-ifibe. És hogy nem csak vasárnaponként van ilyen gyűlésünk, szeretném hirdetni, hogy a múlt héten hétvégén elmentünk egy táborba, Pilismarótra, a Vita Ifi és a Középső Ifi. Ez egy nagyon-nagyon szép hétvége volt. Sok áhítat, kirándulás, társasjáték, nagyon sok minden éneklés volt így a tartalma a tábornak, és erről majd a következő ifjúsági vagy ifjúsági gyülekezeti újságban lehet is olvasni. Úgyhogy aki kíváncsi, hogy hogyan telik egy ilyen hétvége, egy ifjúsági hétvége, akkor az adventi kiadványban majd olvashatja. És tényleg buzdítom a gyülekezetet, hogy imádkozzon ezekért az ifjúsági csoportokért, mert ez az utánpótlás. Tehát ők lesznek majd itt 20-30 év múlva a gyülekezet tagjai. Úgyhogy ez egy nagyon fontos lábai. És ezen kívül még egy dolgot szeretnék hirdetni, amit nem jeleztem előre, hogy havonta egyszer szeretnénk összegyűlni 18-tól 30 évig terjedő idősávba lányok. Ez egy lánykör lenne, ami most indulna a jövő héten szerdától, és akit érdekel ez, az jelezze szintén nekem. A téma a nő a Biblia tükrében. Egy kicsit azt néznénk meg, hogy mit jelent a nőiesség a Szentírás tükrében, hogy milyen sztereotípiák vannak, amiket egyébként megbont, meg lebont a Szentírás, az ige. És akit érdekel ez, és ehhez a korcsoporthoz tartozik, az szintén jelentkezhet nálam. Már egyébként vagyunk 9-en, tehát hogy ez mindenképpen el fog indulni, és csak havonta egy alkalom lenne. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket így elmondhatom a gyülekezetnek, hogy tényleg van közösségi élet a hétköznapokban is.
Bizony, van sokféle. Hát ugye most ez valamilyen fiatal évakör, vagy valami ilyesmi lesz, majd nevet választanak maguknak. Ehhez kapcsolódik, hogy van Ádám kör, oda igazából mindenféle korosztály, tehát a 120 évesek is jöhetnek. A Pirót Béláiknál lesz pénteken este 7-kor, tehát egyben szeretném jelezni azoknak, akik most vannak itt először közöttünk, hogy ez nem csak vasárnap működik ez a gyülekezet tényleg, hanem hétközben is, és lehet különböző körökbe, csapatokba becsatlakozni. Az egyik ilyen az Ádám kör, tehát nálam lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretne jönni, illetve Pirót Bélánál, Béla hol vagy? Ott vagy, állj föl, hogy akkor hozzá is oda lehet menni, és akkor ő megmondja, hogy hol lakik. Illetve e-mail címet is lehet nekem adni, és akkor elküldjük a meghívót. Kedden a Biblia óra után presbiteri gyűlés lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A presbitereket kérem, hogy írják alá a meghívót a pénztárosi asztalnál. Kivételesen kézzel van írva, mert a nyomtatónk éppen elromlott abba a pillanatban, amikor ki akartam nyomtatni. November 14-én, tehát 2 hét múlva, szombaton a templom takarítás parti második fordulója lesz, reméljük addigra lehullanak rendesen a levelek, illetve sulivár is, tehát akkor a sulivárba várjuk azokat, akik az elsős osztály után érdeklődnek az iskolában, illetve a templomba pedig azokat, akik szeretik a természetet, meg a falevelet gyűjtögetni. Tehát november 19-én lesz a hóemberkészítés, november 28-án szombaton adventi koszorúkészítés, és november 29-én adventi gyermekműsor, és ugye ezekről Vanda már beszélt. Kárpátaljai testvéreink javára Szalontai Zsuzsánál, vagy a pénztárosi asztalnál továbbra is lehet befizetni, illetve végül, de nem utolsó sorban azt szeretném hirdetni, hogy lelkészünknek a kemoterápia szövődményeként Orbánca alakult ki, és ezért került kórházba. Stabil az állapota, de nyilván ez fájdalommal jár, gondoljunk rá szeretettel, ő is üdvözli a gyülekezetet, és kéri, hogy mindenki a maga helyén végezze el a maga szolgálatát. Köszönöm szépen!
Testvérek, Isten tisztelet bezárásához érkeztünk, a 459. dicséretet énekeljük, minden versét, az Isten bárányára letészem bűnömén.
Thank you.
Testvéreim, reformációi emlékezésünkképpen énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen.